Gyűjtő, kulturális ajánló és befektetési magazin a Trend FM műsorán. A műsorvezető Gereben Kata.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat a Gyűjtő mai műsorában. A vendégem Diron István ékszerész.
Én is, kedves hallgatóinkat.
Szokatlan itt a téma, mert sokszor többnyire művészetről beszélgetünk, de én az ékszerészetet is oda sorolom. Ugye alapvetően egy kézműves dologról van szó, de ahogy egyesek csinálják, akár István, az már inkább a művészethez van közelebb, mint a kézművességhez. Arról beszélgettünk Istvánnal, mielőtt megállapodtunk, hogy beszélgettünk itt a műsorban, mert régóta ismerjük egymást, de sosem merült fel, hogy itt a rádióban beszélgetünk az ékszerészetről, de aztán azt gondoltam, hogy tényleg ez egy annyira gyönyörű, kreatív terület, és annyi sok örömet okoz, nem csak a nőknek szerintem, sokszor a férfiaknak is, de majd erről Istvánt megkérdezzük, hogy kik szeretik jobban az ékszereket, a nők vagy a férfiak, vagy ez hogy változik az utóbbi időben, hogy ennek helye van itt egy ilyen műsorban, és hát ugye a műsor neve az, hogy a gyűjtő, és mi nők azért sokszor nehezen tudunk ellenállni újabb és újabb darabok beszerzésének, és aztán van, aki kifejezetten gyűjteményt is hoz létre az ékszereiből. Úgyhogy elhatároztuk, hogy beszélgetünk itt Diron Istvánnal, és azt is beszéltük, hogy kitérünk arra, hogy hogyan kezdett bele ebbe a szakmában. István nem Magyarországon született, és aztán mégis ide keveredett Magyarországra, és itt kezdett egy karrierbe, itt nyitott üzletet Budapesten. Úgyhogy általában úgy csináljuk ezeket az interjúkat, hogy a dolgok közepébe vágunk, de most azt mondom, hogy induljunk a kezdetektől, és mesélj el, István, hogy hogyan került Magyarországra, és hogyan csöppent az ékszerész szakmába.
Hát az ékszerész szakmában némi örökség útján kerültem, mivel szüleim is ékszerészek voltak. Őket korán elveszítettem, és ő utánuk 19 évesen folytattam a családi vállalkozást. Budapest még úgy került a fókuszomban, hogy a délszláv háború az közeledett 91 nyarán, és ennek a háborúnak az előszele hozott ide.
És hány éves volt akkor István?
27.
27?
Uh-huh. 27 évesen hozott ide Budapestre. Feleségemmel jöttünk akkor 27-ben. Nem tudtuk, de már úton volt első fiunk, és itt született meg ott később a lányunk, és azóta is itt élünk.
És hogy lehet így ilyen családi örökség ékszerész praxist Magyarországra átültetni, telepíteni? Ez könnyű, nehéz? Hogy gondolom, kellett egy hely, ahol dolgoztak, kellett egy hely, ahol láthatóvá váltak, eladták a termékeket, egy üzlet. Hogyan kezd neki ennek az ember egy ilyen háborúból menekülvén?
Hát egy nagyon pici, egy 12 négyzetméteres helységet sikerült a Deák tér környékén találnunk, amit kibéreltem. Ott lett tulajdonképpen a cég elindítva. Az első időszak az arról szólt, hogy azt a munkát, amit igazából, amilyen nem hajoltak már le, akkor jól működő, sikeres ékszerész vállalkozások, azért lehajoltunk, tehát az egyedi munkás ékszerek készítése, javítások, kiigazítások, amikkel inkább munka volt, mint amiben profit volt. De hát ez hosszú évek alatt megteremte azt a gyümölcsöt, hogy megismertek, megszerettek, törzsvásárlók lettek akkori érdeklődőkből.
Akkor, hogyha jól értem, van egy ilyen trend ebben a szakmában, vagy ezen a piacon, hogy nem szívesen készítenek manapság már egyedi ékszereket az ékszerészek, sokkal inkább vásárolnak nagyobb gyártócégektől?
Hát ez mind egyéb szakmánál is, tehát itt a fogalmak össze vannak egy kicsikét keverve. Valójában tényleg az a része az alkotó világnak, ami arról szól, hogy valóban egyedit, tehát egy darabot kitalálok, és azt meg is valósítom. Ez a rengeteg lelki, szakmai energiát igényel, és... És sokszor az ember fölteszi azt a kérdést, hogy
megéri-e,
vagy nincs-e könnyebben található profit.
De István mindig azt válaszolja, hogy megéri. Mert hogyha végignézem azt a sok egyedi, gyönyörű ékszert, vagy akár órát, mert hogy majd erről később mesélünk, István órákra is specializálódik, hát akkor ezek nekem mind úgy tűnnek, mint hogyha rengeteg munka lenne bennük, és invenció.
Ezért azért mondom, mert 39 év van mögöttem, és ugye azért voltak évek, amikben én is már kezdtem majdnem, hogy elbizonytalanodni, hogy az alapozás, a befektetés az meg fog-e térülni tulajdonképpen. Vissza fog ez
köszönni. És vissza megtérült?
Azt mondom, hogy igen. Nem vagyok a leggazdagabb szakmában. Igen. De így emberileg, lelkileg, szakmailag nekem annyi élményt is hozott az életemben, annyira megtanított küzdeni, sokat adott önismeret területén és a különböző kihívások közepette, hogy ha ezt mind összerakjuk, akkor azt mondom, hogy ez mindenképp megérte.
Mi a legnagyobb kihívás ebben az üzletben, az ékszerész üzletben?
Hogy az ember eredeti, megmaradjon eredeti, mert rengeteg kiskapu létezik, rengeteg könnyítés létezik, ami első körben talán én azt gondolom, mert ebbe is belekóstoltam, veszélytelennek tűnik, de utána kiderül, hogy felhígul, utána beszürkül, és elveszíti azt a igazi ízét, igazi erejét, amit akkor, ha valaki tényleg eldönti és választja, nincs nekem a sorozatgyártással semmilyen gondom perem, csak az nem az, amit egy egyedi kézműves szegmens adni tud.
Hányan vannak ilyenek, mint István, akik az egyedit képviselik itt Magyarországon, ékszerész?
Nem sokan. Tehát annyira nem vagyok informált, hogy nem látok bele azért mindenkinek a munkakörébe, tehát a kiállításokat végigjárva, meg amennyit én forgolódok, azt gondolom, hogy ez páran. Páran vagyunk, akik a sok pressziónak megpróbálunk amennyire lehet ellentállni.
Mennyire zavar be mondjuk az a nemzetközi trend, hogy vannak ugye ezek a nagy ékszerészházak, akik fantasztikus dolgokat csinálnak, persze csillagászati összegekért lehet kapni ékszereket, vagy most már divatházak is készítenek ékszereket, és akkor elindulnak ilyen trendek, presztízs ezeknek a márkáknak a termékeit hordani. Ez mennyire nehezíti mondjuk annak az ékszerésznek a dolgát, aki az egyediség elvét vallja, mint mondjuk István?
Ez zavar és segít is. Ennek megvan mind a két oldala, tehát inspirális, azért nagyon sok szép alkotást lehet látni, amik később sorozatgyártásban elindulnak, mert nyilván nekik is el kell jutni a profitnak arra a szintjére, hogy megérje ezeket gyártaniuk. De személyesen azt élem meg, hogy engem így inspirál, hogy lehet formákba, ötletekbe gondolkozni, új anyagokba gondolkozni, tehát így ad egy löketet. És hát nyilván a másik meg feladat, mert minden, ez egy versenyt is valamilyen szinten jelent, de azt is érdemes látni, hogy azt, amit egy ekkora cég, mint mondjuk a enyém, vagy egy alkotó, amit tud adni a piacnak, azt ők nem tudják adni. Azt, hogy XY-nak egy darab azért készül el, mert ő olyannak szerette volna.
És egyébként mit szeretnének manapság az emberek? Milyen kérésekkel jönnek Istvánhoz? Képeket mutatnak, vagy rábízzák Istvánra teljesen, vagy csak stílusokat jelölnek meg?
Hát ez a legizgalmasabb, és talán lehet, hogy a legnagyobb kihívás is, és itt tud az ember, itt tud egy alkotó eredeti lenni, és esetleg vagy maradni. Sokféleképpen kaptam már meg felkérést. Van, aki precíz rajzzal jön, van, aki egy élménybeszámolóval jön, egy útról, hogy ilyet látott, volt olyan is, aki megnézett egy filmet, és Shirley MacLaine kezén látott egy olyan gyűrűt, amiben egy óra volt, és elszaladt, hogy a feleségének még ilyen nincs, és csinálják egy olyan gyűrűt, amiben ketyeg egy óra. Vannak, akikkel... Igen. És vannak, akiknek, vannak, akikkel leülünk, és van bennük kreativitás, de még kiforratlan. Lapozgatunk saját munkáimból, rajzolgattunk. Néha megesik az, hogy heteket, hónapokat gondolkodunk mindenki két oldal rajta, hogy mégis mi legyen. Van, akivel egy évig egyeztettünk, és akkor, amikor úgy bejött, felgyulladt a szikra, akkor készült el a mű.
Ebből, amit István most elmond, az az érzésem, hogy ez a folyamat fontos az embereknek, hogy valamit kitalálnak, és akkor, tehát nem pusztán az, hogy legyen virítson a kezükön valami nagyon drága, és valami nagyon látványos, hanem talán az emberek számára is ez az alkotó folyamat, ez a közös munka Istvánnal, amit kitalálják, és végig tervezgetik, és aztán megvalósul, ad valami pluszt az életükbe. Hogy érzi ezt István? Mit jelent hát, ez ékszerés, ez a folyamat az embereknek?
Hogy ránéz, és azt köszön vissza, hogy ez róla szól, ő róla szól. Uh-huh. Tehát ha nem is ő találta ki, de neki készült, azért készült el az a tárgy, mert ő szerette volna.
És ez
volna.
Csak neki, mert rajta
és csak
van.
Neki. És, tehát én úgy dolgozom, hogy nincs semmiről sablon elkészítve, tehát hogyha még hasonló, akár általa megtervezett ékszerekből hasonló el is készül, de az nem egy ilyen öntőmintáról, nem egy modellről készül, hanem az is az ívek, a magasságok, az arányok, azok akkor dőlnek el, amikor az a darab készül.
Majd mutatunk a hallgatóknak fotókat István kedvenc darabjaiból, hogy jobban el tudják képzelni Diron István ékszerés stílusát, de azért egy picit írja már le nekünk István, hogy mi az, amit István a saját stílusának, saját vonalának ismer el.
Letisztult egyszerű ékszerekre tudnám ezeket mondani, de én azért eléggé impulzív is vagyok, és sokszor a hangulatom, azok az érzések, sokat járok természetbe, és ahogy visszajövök, amilyen formák megragadnak, belémégnek, azok tudnak így kollekciókat is meghatározni. Van egy-két már tényleg nagyon hozzám kötött formavilág, amiknek egy részét már 10-15 éve akár így a gyerekekkel közösen rajzolgattunk, terveztünk. Ezek mind letisztult, viszonylag egyszerű vonalvezetésű ékszerek. Szeretem azért a sok köves, csillogó.
Ez lenne a lényeg.
meg a szafírok világában is nagyon jól érzem magam a gyöngyökkel is. Tulajdonképpen ez, ami általánosítható, de mint anyagfelhasználásban, óráknál is, akár a fának, a meteoritnak, egyéb anyagoknak a felhasználása is úgy izgalomba hoz, hogy ezeket szépen illeszteni, ötvözni, felhasználni.
Itt most az órákra terelődött a szó, de még egy picit félig oda kacsintva, de még vissza, hogy nők, férfiak egyaránt jelentkeznek Istvánnál ékszerekért, vagy inkább még mindig a nők felé dől el a mérleg?
Talán 60-40.
60-40?
Igen, vannak azért férfiak, akiknek vannak feleségük,
De maguknak, saját maguknak. Szeretnének-e valamit?
Hát a férfiak a kapcsolatosan nekem talán a legélőbb emlékem az, hogy sok férfi vált felhasználóvá, ékszer fogyasztóvá úgy, hogy először ajándékokat jöttek hozzá vásárolni, és aztán azt a tényt és azt a világot, hogy nekik készülne akár egy manzsetta gomb, vagy nekik készülne egy olyan gyűrű, ami úgy tényleg hozzájuk tud simulni, ami nem egy, mondjuk rá, egy olyan pacsi gyűrű, amit úgy néz ki, hogy a nagypapától kaptam, és azért viseli, mert esetleg, hanem az úgy formájára, szélesé, arányaiba
róla szól
övé, és és belevágtak ebbe, hogy akkor legyen nekik is olyan, amilyen szeretnének. Mert mi álmokat, én azt látom, férfiak is, nők is hordoznak így ékszerekkel kapcsolatosan, csak ritkán jön szembe velük, és ugye amikor ezzel találkozik akár egy férfi, akár egy nő, én azt gondolom, hogy valahol ez izgalomba hozza.
Ez nagyon érdekes, amit István mond, hogy mit jelent ez az emberek számára, de tényleg valahol akár a saját élményeimből, hogy ez az a terület, ami tényleg csak rólunk szól. Tehát ez nyilván persze az ember tetszeni is szeretne, de ezt nap mint nap hordozzuk, hogyha ránézünk, akkor az nekünk fontos, hogy ez jó érzéseket keltsen bennünk, és egy jó ajándék magunk számára, és gondolom valami hasonló lehet az órákkal is, nem? És ott inkább talán férfiakat érdekel ez a téma, vagy ott is.
Is, tehát ott ugye talán az órákban egy kicsit nagyobb arány, én a tapasztalatom szerint a női, mert a férfiak azért azért a márkásabb, ütősebb órákat talán jobban az autókhoz, meg a műszaki dolgokhoz jobban kötik, és ott ez kevésbé, de nagyon, tehát ezt nem mondanám, hogy ritkább a férfi.
Ezek ékszerórák?
Igen,
egyébként.
Ékszer. Uh-huh. Hát én főként mechanikus szerkezeteket, automata szerkezeteket, vagy akár antik szerkezeteket tokozok, újra építek, uh-huh. és akkor olyan méretekbe, formavilágba, amilyen esetleg éppen oda személynek pont uh-huh. kell.
És általában a szerkezet is látszódik, nem? Ahogy István megcsinálja.
Igen, a szerkezeteket is szoktok kitakarni.
Mutatni.
Igen, uh-huh. igen.
Ez meg különösen titokzatos világ, az órák világa, mert nekünk, akik nem ismerik az órakészítés művészetét, ez annyira komplikáltnak tűnik, hogy...
Az is.
Az?
Az is.
Igen, és ezt külön meg kellett tanulni?
Hát először vicc volt az első óra legyártása, mert tulajdonképpen... nem volt órám, és mondom, gyorsan összehajlítottam magamnak így egy pár karikát, és akkor beleraktam egy szerkezetet. Csak ott vált komolyan, amikor így megkérdezte valaki, hogy hát nekem is csinálna egy ilyet. Na és akkor...
De a szerkezetet is István csinálja, vagy ezt valahol
szerkezeteket vásárolom. Uh-huh. Tehát a szerkezeteket...
És hol lehet ilyet vásárolni, Svájc?
Most megyre nehezebb, de svájci, uh-huh. igen, uh-huh. svájci szerkezeteket. Nem túl bonyolultakat, tehát igazából ugye ebben a szegmensben inkább az, hogy ez egy időtálló javíthat legyen, azt én fontosnak tartottam, és akkor csináltam még egyet, és akkor láttam, hogy nagy kihívás van ebben, hogy ez nem olyan egyszerű. És ez ugye már így a munkásságomnak a 20-valahányadik évében volt, és jött egy iszonyú belső pressz, hogy ez egy kihívás, és akkor elkezdtem utána olvasni, utána járni, beszerezni, bevásárolni ezeket a Esterga gépet, meg egyéb fontos szerszámokat, amik kell azért ezt vízzárósra, meg minőségébre el tudtuk készíteni. És akkor ez ma olyan, mint a cápa szájába, hogy már kifelé nem lehet belőle menni, hanem egyre beljebb, és akkor ez a kihívás még nagyobb kihívást hozott, az még inkább inspirált, és akkor utána ebből lett egy új része a munkásságomnak, maga az órák készítése.
Picit közeledünk itt a műsoridőhöz, már nagyon, de azt még megkérdezem, hogy látja István, hogy a gyerekei szintén átveszik a stafétabotot, ahogy annak idején István átvette édesapjától ezt az üzletet?
Kreatív világban vannak, hogy a jövő mit hoz, azt még nehéz innen látni. Egyelőre más területen alkotnak.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Ékszerekről beszélgettünk, amit mi lányok nagyon szeretünk, de mint kiderült, a fiúk is kedvelik ezt a témát. Köszönöm szépen a beszélgetést Diron István ékszerésznek.
Én is köszönöm.
A hallgatóknak pedig a figyelmet, a műsor pedig vasárnap, ahogy szoktuk, 15 óra 35 perckor ismételjük, a mikrofon másik végén pedig Gereben Kata volt.
Gyűjtő című magazinunkat hallották. Az adás visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n.